A mai adás azoknak szól, akik érdeklődnek a kvantumfizika, a matematika, a fekete lyukak, a számítógép születése és hasonló témák iránt. A 20. század egyik legjelentősebb tudósa, Neumann János 120 éve született. Az ő válogatott írásait tartalmazza az a kötet, amelyről most Ropolyi Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgetünk. Hogy milyen horderejűek és miért érdekesek a mai olvasónak ezek az írások, arról kérdezem őt. Mi olyat tudnak megmutatni a könyv révén, amit eddig az ő munkájáról, pályafutásáról még nem sikerült? Tehát, hogy van-e benne olyan, ami ilyen felfedezés
értékű? Hogyne, van benne néhány olyan szöveg, ami most jelenik meg először magyarul. Tehát Neumann alig írt valamit magyarul, azt is fiatal vagy kamasz korában. Kifejezetten minden, ami megjelenik tőle, azt le kell fordítani angolból, vagy esetleg németbe. Ilyen fordítások vannak a könyvben is, kivéve egyetlen egy rádióinterjút, amit 55-ben adott az Amerika hangja számára, az magyarul adta, és akkor azt nem kell külön lefordítani. De gyakorlatilag, hát ez van, hogy meg lehet ismerni a magyarországi olvasóközönség számára is Neumann gondolkodását, és azokat az írásait, ami világhírűvé tették. Ez a jelentősége, tehát én magyarul olvashatok. Néha az egész írás, néha egy-egy műnek a részlete csak. De ezek nagyon fontosak, hiszen ma már azt gondoljuk, hogy Neumann a 20. század egyik legjelentősebb elméje volt, legjelentősebb gondolkodója volt, aki nagyon-nagyon sok területen volt aktív, és az eredményei azok alapvetően formálják a mindennapi életünket is. Például mindenki használ számítógépet valamilyen szinten, és a számítógépnek azt a változatát, amit digitális számítógépnek hívnak, és amit manapság is azóta is építenek, annak a struktúráját a Neumann gondolta ki és találta ki. Erről is van szó egyébként a könyvben. De van egy részlet, de 1945-ben leírta ezt az első elképzelését, hogy hogyan kellene egy ilyen számítógépnek kinézni, és ezt úgy hívják, hogy első vázlat. Ez az első vázlat, ennek az első lényeges része 6 fejezet lefordításra került, és benne van a könyvben is. Először magyarul.
Furcsa most visszatekinteni, és egy teljesen laikus számára is megdöbbentő, hogy hogyan gondolkodott erről.
Hát valójában ő azt gondolta, hogy erre szükség van. Tehát eredendően matematikus volt, és nagyon sok matematikai feladatot kellett neki megoldani. Nagyon sok számításnak az elvégzésére volt szükség, és akkor rájött a 40-es évek során, amikor nagyon sok ilyen problémával volt elfoglalva, hogy nagyon fontos volna, hogy a számításokat, azokat gyorsabban és hatékonyabban el lehessen végezni. És valahogy az Egyesült Államokban élt akkoriban is, találkozott olyan emberekkel, akik szintén hasonló érdeklődésűek voltak, és rájött, hogy a számítógépnek, vagy akkor még számológépnek mondták, számológépeknek a megépítése a megoldás. Ha ilyeneket építünk, akkor a számítási kapacitás nagyon nagy lesz, és azt jelenti, hogy olyan feladatokat is sokkal gyorsabban meg tudunk oldani, amihez korábban nagyon sok kézi fejben és mechanikus, ilyen kis tekerős számítógépeken végzett számolás kellett. Ez sokkal gyorsabban és hatékonyabban megy. És nagyon beleadta magát ebbe, és rögtön látta ennek a dolognak nem csak azt a részét, ami ezeknek a konkrét feladatoknak megoldását jelenti, hanem a perspektívát. Valami olyasmit látott a perspektíva, amit most is átélünk, ugye? Tehát ma már a számítógépek és a számológépek számokkal dolgoznak, és mindenféle matematikai és logikai műveleteket végeznek, de egyáltalán nem erre használjuk őket, ugye? Hanem például kommunikációs célokra, vagy mindenféle egyéb célokra használjuk. A számítógépek milliárdja vannak a legkülönbözőbb eszközökben, de mindenhez az kellett, hogy ezt valaki kitalálja. Hogy ezt hogy kéne fölépíteni, és hogy kéne működtetni. Sok kísérlet volt akkor, a 40-es évek ez tele volt ilyen kísérletekkel, tehát hogy hogyan kéne ilyen gépet csinálni, de Neumannak a megoldás, amit ő javasolt, hogy milyen struktúrában kell a számítógépet fölépíteni, az volt a nyerő, és valójában a mai számítógépek döntő többsége szerint működik.
Volt-e ellenvetés, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban akkoriban? Mert egy-két írásból azt olvastam ki, hogy nem ment át egyből, amit ő gondolt.
Hogyne, persze. Hát mondom, először is nagyon sokan próbálkoztak vele. Amerikában is, Egyesült Államokban is, Németországban is, Angliában is. Különféle helyeken építettek ilyen gépeket. Ezek nem voltak teljesen ugyanolyanok. És végül is ez lett a befutó, mert ez bizonyult a legalkalmasabbnak a feladatokra. Ő maga is épített egyébként, az akkori munkáját úgy hívták, hogy itt dolgozott, vagy 40 évig. Institute for Advanced Study, az Princetonban van, ez az egyik olyan intézet volt, amit 1933-ban azzal a céllal hoztak létre, hogy oda csábítsák a legnagyobb tudósokat. nem kell nekik azon kívül, hogy a saját dolgaikkal foglalkoznak, semmit se csinálni, tehát azért kapták a fizetést, azért létre, hogy ott műveljék a tudomány. Neumann ott dolgozott akkor már 20 éve, és nagyon sok mindent csinált, és főként matematikát, meg a matematikával összefüggő kérdéseket, és ott is meg voltak döbbenve, és az Institute for Advanced Study tudósai, Einstein, meg Gödel, meg nagy komoly matematikusok, meg bölcsészek is néhányan, hogy mi az, hogy itt most mérnöki munka folyik majd. Mert hát elhatározta a Neumann, hogy akkor megépíti. Szikizték is, és nem is nagyon akarták támogatni, végül leköltöztek az intézet pincéjébe, ahol megépítették tényleg ők is azt a gépet, amit Neumann kitalált. De addigra elterjedt ez az elképzelés. Egy kollégája szétküldte ezt az első vázlatot, az én kézirat volt, szétküldte a világ minden tájára, és már akkor mindenhol foglalkoztak ezzel, csak ők is megcsinálták a magukért, és működött is az a számítógép néhány éven keresztül.
Milyen jelentősége volt akkor annak, hogy ő az emberi aggyal hozta összefüggésbe mindazt, amit kigondolt. Gondolkodtam, hogy abban az időben ez milyen hatást válthatott ki.
Először is a rendelkezésre álltak ezek a mechanikus számológépek, amiket így tekergetni kell, fogaskerekek vannak benne, és itt, és akkor ezeknek nincs semmi köze az agyhoz és az idegrendszerhez, ezek mechanikai szerkezetek, amelyek ügyesen vannak megcsinálják, voltak már évszázadok óta, és akkoriban is voltak. Az újdonság az volt, hogy körülbelül a 40-es évek közepén, talán 42-43 körül kitalálták az úgynevezett kibernetikát. A kibernetikának több szülője is van, az egyik leghíresebb egy Norbert Wiener nevű matematikus, aki másokkal közösen arra jött rá, hogy a mesterséges szerkezetek és a természetes szervek, az élőlények szabályozásában vannak hasonló elvek. Tehát ugyanolyan módon szabályozódik egy élő rendszer, mint ahogyan egy gépnek a szabályozását elképzeljük, pontosabban lehet ugyanúgy szabályozni. És akkor ezen elkezdtek gondolkodni, és hamarosan kialakult ebből egy mozgalom, amit később kibernetikai mozgalomnak neveztek el. Előbb-utóbb nagyon is bekapcsolódott ebbe, és hamarosan az egyik fontos feladat az éppenséggel az idegrendszernek és a, hát mondjuk így, hogy elektronikus vagy mechanikus rendszereknek a hasonlóságát kezdték el vizsgálgatni. Meg le lehet-e másolni, vagy le kell-e másolni, vagy nem kell-e másolni. Ennek jelentőségét Neumann rögtön látta. 1948-ban volt egy Amerikában egy úgynevezett Higson szimpózium, ahol ő egy nagyon hosszú előadást tartott pont erről a témáról egyébként. Benne van a könyvben is ez a gondolatmenet, elég részletesen, és ebben a következőt mondja Neumann, hogy azt megértettük, hogy olyan elemi egységekből kell felépíteni a számológépet is, mint amilyenből az agy felépül. Idegsejtekből, ugye? Tehát az idegsejteknek van egy speciális működésmódja, azt akkor értették már úgy nagyjából, hogy hogy működik. Volt egy jó leírásuk, egy McCulloch és Pitts nevű fickót megcsinálta ezt a leírást, és akkor ez ismert volt. Ilyen két állapotú rendszer, vagy aktív egy idegsejt, vagy nem aktív. Vagy aktív, vagy nem aktív. Ennek a feltételeit tisztázták, és egy ilyen két állapotú rendszerként gondoltak az idegsejtekre, és nagyon azt mondta, hogy hát ez nagyszerű, ezt megértettük, a biológusok megmutatták, hogy ilyen elemeket kell használni. Azonban a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket lemásolni technikailag, tehát az ilyen két állapotú rendszereket, tehát nem egy rendes idegsejtet, hanem valami olyan szerkezetet, aminek szintén két stabil állapota van, vagy aktív, vagy nem aktív, vagy be van kapcsolva, vagy nincs be, vagy folyik benne állam, vagy nem folyik benne állam. Ilyeneket tudunk csinálni, és a feladat az, hogy ilyenekből hogyan lehet egy működőképes számításokra és más tevékenységre képes organizmus, szerkezetet csinálni. Az agy működik, ugye? Tehát az agy ilyenekből épül fel, és működik. Egy kérdés az, hogy most lemásoljuk-e azt, hogyan az agy működik, és a számítógép is, amelyik ugyanolyan ilyen két állapotú egységekből épül fel, az is kövesse vajon az agy szerkezetét, és ugye olyat csináljunk. Hát ez világos volt, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert a biológusok se tudják, hogy hogyan szerveződik pontosan az agy, de érdemes tanulmányozni. Neumann ezt nézegette és tanulmányozta nagyon sokat, 8-10 éven keresztül nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, és világos volt számára, hogy ezt nem lehet, hanem valami más elvet. Ki kell találni, hogy jön ezekből a két állapotú rendszerekből, hogyan lehet egy hasonló feladatokat megoldó más típusú technikai rendszert létrehozni, és ez az, amit számítógépnek hívunk azóta is. Ez az, amit az imént említettem, ami az első vázlatban már megjelenik, tehát hogy hogyan kell összekapcsolni, milyen módon kell fölépíteni, milyen szerveződési elvet kell csinálni ahhoz, hogy ez a úgynevezett Neumann architektúrájú számítógép az létrejöjjön, aminek a szerkezete teljesen más, mint az agyé természetesen, de mégis a feladatainak egy részét, az agy feladatainak egy részét képes ellátni, képes számolni mondjuk.
Ugye a kötetben nem csak tanulmányok és előadások vannak, hanem levelek például.
Így van.
Például van itt egy 1945-ös levél Strauss sorhajó kapitányhoz, a haditengerészet titkári hivatalába, ami ez egy egyeztetés, és akkor itt már a gyakorlati élet köszön be.
Valójában akkor, amikor a Neumann a számítógépet kitalálta és építeni kezdte, akkor ez rendszeres vitakérdés volt, hogy hogyan szerez erre pénzt természetesen. És a Neumann akkoriban az amerikai hadsereg legkülönféle fegyvernemeinek a tanácsadójaként is működött, tehát felhasználták az ő tudását, hogy mindenféle problémát megoldjon a különböző katonát, a légierő, vagy a tüzérség, vagy mindenféle fegyverem számára, és innen próbált Neumann ezekből a katonai forrásokból pénzt szerezni a számítógépre. Például ez a Strauss-szal kapcsolatos levelezés azért érdekes szerintem, mert valójában megpróbálja elmagyarázni egy hivatalnoknak, hogyha meg lesz a számítógép, akkor annak milyen előnyei vannak a katonák számára is.
És hogy ez egy legalább két éves munka. És
úgy van, szépen elmagyarázza neki, és hogy tessék, talán nem mondja direkt, de lehet azt is, mert emlékszem, hogy akkor ezt bizony támogatni kell, de hát nyilván azért ment ez az egész, hogy ez vagy valamiféle pénzforrásnak a kérése, vagy egyfajta jelentés, hogy mire költötték a így szerzett pénzt, mert ez elég jelentős összegek voltak, amit erre kellett költeni. Hát nem maga dolgozott, hanem egy csapat dolgozott ezen eleve, és hát sokféle olyan dolgot elő kellett szerezni kellett hozzá, ami nem volt triviális, ugye? Tehát meg kellett vásárolni mindenféle dolgokat.
A kötet elején egy Gödellel folytatott levelezés van, illetve hát az ő levelét látjuk.
Nagyon hosszú ideig együtt dolgozott Kurt Gödellel, mert Gödelt előbb-utóbb fölvették ugyancsak abba a Princetoni, az Egyesült Államokban, a Princetonban működő intézetbe, ahol Neumann is volt, és mindenek előtt azért, mert Neumann nagyon szerette volna, hogy így legyen. Nagyon nagyra becsülte Gödelt, azt mondta, hogy a legokosabb ember, aki valaha is létezett. Ennek az a magyarázata, hogy Gödelnek volt egy rendkívül fontos matematikai, logikai felfedezése, ami megrengette, vagy megingatta az addig, ez az 1930-as évekig érvényben lévő matematika felfogást. A 30-as évekig azt gondolták, hogy volt egy David Hilbert nevű híres matematikus, nem sokkal korábban, 20-30 éve megfogalmazott egy elképzelést, hogy hogy kell a matematikát művelni, és azt mondta, hogy világos axiomákat kell találni, és hogy ezeket az axiomákat, alapelveket megtaláltuk, akkor onnan már minden rendben lesz. Csak az a fontos, hogy jól megtaláljuk ezeket. Tehát a matematikának egy ilyen axiomatikus felépítését javasolta, és azt a feladatot tűzte a többiek elé, hogy próbáljuk meg megtalálni. A Gödel 1930-ban, és később 31-ben, 32-ben azonban rájött, hogy ez a program nem működik. Kimutatta, hogy valójában a matematika egy ilyen fajta matematika, amelyik bizonyos alapokból indul ki, és axiomákba, és aztán szépen fölépül, egy ilyen rendszer, egy ilyen matematikai vagy logikai rendszer, egy ilyen rendszer az sajnálatos módon nem teljes. Ami azt jelenti, hogy nem tudjuk mindenről eldönteni, amit ebben a rendszerben meg tudunk fogalmazni, hogy igaz vagy hamis. Tehát azt jelenti, hogy vannak, ezt úgy szokták mondani, hogy a matematika nem teljességi tétele. Egyszerűen szóval nincsen egy olyan egységes gondolatrendszer, akár matematikának, akár logikának hívjuk, amely egységes rendszerben, abban a rendszerben megfogalmazható minden problémát meg tudunk válaszolni. Szükségképpen van valami olyan, amelyik abban a rendszerben nem oldható meg. Ez megingatta az egész matematikai gondolkodást, mert akkor ez azt jelenti, hogy nincsen lehetőségünk arra, hogy ha megtalálunk valami axiomákat, akkor attól kezdve szépen fölépítsük az egész világot, és minden rendben lesz. Tehát a Hilbert-féle program az befutcsol, tehát nem működik. Ez azóta is fennáll a dolog, de nem is az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy Neumann ezt rögtön látta.
1957-ben halt meg
János,
ugye? 57-ben?
Elején, február, ha jól emlékszem.
És hogyha az utolsó, a kötet utolsó részét nézzük, ahol a nukleáris energiával kapcsolatos veszélyekről ír, és az automatizálás következményeiről, akár ezt ma is írhatta volna.
Abszolút így van. Ezek a szövegek, amiket említett, ezek egy pár évvel korábban is születtek. Tehát az 54-ben talán, vagy talán 52-53-ban vett részt az amerikai szenátus egy bizottsága előtt, és ott tanácsot kértek tőle, hogy mit kéne csinálni, és ezeket akkoriban fogalmazta meg ezeket a helyzeteket. Szerintem ez nagyon lényeges az, hogy azt mondja, ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy a tudományos szabadság az mindenek előtt való. Ez azért volt érdekes, mert megcsinálták az atombombát, meg a hidrogénbombát, és Amerikában volt egy atomenergia bizottság, amelyik egy ilyen nagyon nagy hatalmú szervezet volt, az atomtitoknak a kezelője, ugye? Hogy akkor most ez a hatalmunkat jelenti, és a hatalomnak a letéteményeseiként őrizni kell ezt a dolgot, vagy mit kellett csinálni, hogy már más kezébe kerüljön, és itt a. Másként is, hogy ez nem működött, de ezt gondolták. Ez azt jelentette, hogy megpróbáltak volna korlátozni a kutatásukat. És akkor Neumann ezért lépett fel a bizottság, tehát a szenátusi bizottság előtt nagyon határozottan, hogy nem szabad korlátozni az atomenergiával kapcsolatos kutatásokat, sőt, nem szabad korlátozni az elért eredmények publikálását se. Tehát a kutatásnak és a publikálásnak a szabadsága mellett nagyon fontos érveket hozott fel, mondván, hogy az emberi haladásnak és a tudomány haladásnak az egyetlen értelme. Tehát, hogy tiltakozott nagyon szóval maga módján, hát ez szépen fogalmazott, de mindesetre az ő tekintélyében ez tiltakozásnak számított azzal kapcsolatban, hogy nem szabad korlátozni se a tudományos kutatás szabadságát.
Se de a veszélyeket leírtam.
Természetesen. Uh-huh. Ezek veszélyesek, de nem szabad korlátozni. Tehát a Turei-hegyük a Technikás című dolgozatában, ami nagyon népszerű egyébként, sokan hivatkoznak rá, hát végülis ott ecseteli azokat a veszélyeket, amelyeket a technika jelent, de ez nem azt jelenti, hogy a technikát be kell, vagy be lehet tiltani. Nincsen arról szó. Arról van szó, hogy értelmesnek kell lenni, oda kell figyelni, és tudni kell, hogy ha valamit csinálunk, akkor az annak mi a következménye?
Az utolsó kérdésem pedig egy matematikusra, aki még most fiatal, tehát az, akinek ez szakterülete, az mit profitál ebből a kötetből? Miért jó, hogyha olvassa Neumann János válogatott írásait?
Két ok miatt is, egyrészt, mert azokat a dolgok, amiket csinált, azok alakították nagyon sok tudományos disziplina jelenlegi állapotát. Például a kvantumfizika az ma is azokon az elveken alapul, amit annak idején 1932-ben Neumann János publikált. Tehát amennyit értünk belőle, az azon alapul. Tehát ha valaki meg akarja nézni, meg akarja érteni, hogy is volt ez, akkor megnézhet és láthatja, hogy ezt így írta le Neumann 27 évesen. És más területeken is, tehát a játékelmélet, a gazdasági viselkedés, a gazdaság matematikai modellezése, ezek ugyanilyen módon fontosak, mint a mai napig. Ezek meghatározó jelentőségűek, például a gazdaság matematikai leírásának egy nagyon fontos eszközei ma is azok az eszmék, amiket Neumann kitalált. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez így van szerintem. Másrészt, hát természetesen a legfontosabb, ezeken kívül az ő gondolkodás módjának a megismerése. Többek között azért publikáljuk ezeket a válogatott írások sorozatot, hogy akit érdekel, az megismerhesse, hogy ezek a nagy emberek hogyan gondolkodtak. Tehát ezt nem lehet nagyon egyszerűen és nagyon röviden elmagyarázni, de pont az a feladat, hogy valaki elolvassa az írásait, és az, hogy aha, így ért el eredményeket, ilyen módon volt képes a világ egyik legjelentősebb tudósává válni, hogy a gondolkodásmódja pont ilyen volt. Ehhez ezek a szakmai jellegű írások, amiket említettem, nagyon fontosak, de azok is fontosak, azok az esszék, azok a tanulmányok, amelyek nem konkrétan a szakmai dolgokhoz holnak hozzá, és amivel tele vannak könyv szintén, tehát például a matematikusról szóló, vagy a fizika módszeréről szóló, vagy még a levelekben is szerintem nagyon sokszor előfordul, hogy az ember látja, hogy aha, így gondolkodik a nagy ember, és akkor ezt, ha az ember megérti, akkor szerintem hasznos lehet neki az egyértelmű.
Neumann János válogatott írásai, ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.